Múltkereső. Szerkeszti Novák Zoltán történész. A műsor támogatója az Ágyesz Kft.
Jó napot kívánok! Mai műsorunk első felében az elmúlt hét két fontos évfordulós eseményét elevenítjük fel. Ezt követően vendégünkkel, Széchenyi Andrással a két világháború közötti magyarországi filmgyártásról beszélgetünk. Műsorunk végén egy kérdés hangzik el, amelyre válaszaikat a jövő hét végéig a múltkereső kukac@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre, vagy a Facebookon a múltkereső névre várjuk. A helyesen válaszolók között a csíkszeredai Proprint könyvkiadó jóvoltából könyvjutalmat sorsolunk ki.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Műsorunk első részében a Mementóban két évfordulós eseményt elevenítünk fel. 1859. november 24-én megjelent Charles Darwin a Fajok eredete című könyve, az úgynevezett evolúcióelmélet alapműve. Elméletének lényege az, hogy a természetben az élőlények egymással versengenek a fennmaradásért. A természetes kiválasztódás útján mindig a legrátermettebb egyedek örökítik tovább génjeiket, a fajok pedig ezáltal egyre tökéletesebben alkalmazkodnak környezetükhöz. Darwin elmélete a maga korában óriási port vert fel. Sokan egyenesen eretnekségnek érezték gondolatait, másokat pedig az bántott, hogy az ember majomtól származna. A darwinizmusnak nevezett irányzat nem csak a biológiai, hanem a gazdasági és filozófiai gondolkodást is befolyásolta. Viták léteznek napjainkig, minden esetre azt tényként kezelhetjük, hogy rendkívüli zsenialitásra volt az, hogy valaki ilyen mértékben másképp lássa a világot, mint ahogy ezt Darwin tette annak idején. Darwin elméletén alapul a mai rendszertani elmélet, és mai tudásunk szerint az élőlények közös őstöktől erednek. 1927. november 25-én a Magyar Felsőház elfogadta azt a törvénycikket, amely kimondta, hogy március 15-e nemzeti ünnep lesz Magyarországon. A március 15 ünnepléséhez hozzátartozik az is, hogy a kiegyezés után nem tiltották a 48-as megemlékezéseket, de nem is nézték jól szemmel. A Horthy korszak elején nem volt hivatalos ünnep, mert a rendszer maga is ellenforradalmi volt. Nemzeti ünneppé végül csak a már említett 1927-es időpontban vált március 15-e. A II. Világháború után még az első időszakban megünnepelték, sőt a 100 éves évfordulóra magát Voroszilov marsalt is meghívták a Szovjetunióból. 1951-től a Rákosi rendszerben viszont újra munkanap lett március 15, és 1956 után a forradalom miatt is érthető módon már nem igazán ünnepelhették, emlékeztek meg az 1948-as forradalom kitörésének időpontjáról. A 60-as években, a 70-es években a múzeumkertben és a Petőfi szobornál mindössze 150-200 ember vett részt általában a megemlékezéseken, és egyértelműen rendszerellenes megnyilvánulásnak is lehetett minősíteni ezt. 1987. december 15-én a Magyar Szocialista Munkáspárt újra nemzeti ünneppé nyilvánította március 15-ét, de hát ez már a számukra nem sokat jelentett, hisz az ellenzéki értelmiség, az ellenzékiek már külön ünnepeltek, és nem az ottani magyarországi pártszervekkel. Ami Erdélyt illeti, hát ugye 1989 előtt szintén tiltott ünnepnek számított március 15, 1990-ben az első szabad esztendőben pedig az RMDS automatikusan az erdélyi magyarság nemzeti ünnepévé nevezte ki március 15-ét, és azt követően folyamatosan megemlékezünk az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc kitörésének időpontjáról.
Szavak elfogytak, amiket eddig használtál, hogy elmondjad, hogy hogy voltál majd. Én fogom a szép szavakat a nyelvedre ráhelyezni, hogy beszélj velük, hogyha tetszik, te megkérded, hogy szeretnéd. Úgy kell, hogy sokszor mondom, szeretlek meg más ilyenek. Minek most nincs a nyersusokra, mondd meg nekem én. Látod, én már nem beszélek, fontosat meg, ami számít. Én már nem csak pár kocsi az, ami elhúzva még megvilágít. szavak elfogytak, amiket eddig használtál, hogy elmondjad, hogy hogy voltál. Majd én fogom a szép szavakat a nyelvedre rájezni, hogy beszélj velük, hogyha tetszik, te megkérded, hogy szeretni, hogyan.
A TV csatornák műsorpolitikájának visszatérő motívuma, visszatérő témája a két világháború közötti magyar filmek. Szinte nincs olyan hallgatón szerintem, aki ne látott volna, vagy nem próbálkozott volna ilyen film megnézésével. A Múltkereső mai meghívottja Széchenyi András, a Budapesti Holokauszt Emlékközpont munkatársa, akivel a két világháború közötti filmekről, a film világáról beszélgetünk. Hogyan készültek ezek a filmek, és milyen mennyiségű filmről beszélhetünk ebben a korszakban?
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az jellemző a két világháború közötti magyar filmekre, hogy nagyjából egy kaptafára készültek. Itt meg kell különböztetni rögtön a néma filmeket és a hangos filmeket, hiszen pont ez az időszak, amikor korszakváltás történt. A magyar hangos filmek időszak az 1931-32-től kezdődött, és a második világháború végéig egy viszonylag jól körülhatárolható típus filmeket jelentett. Most lássuk, hogy mik voltak ezek a jellegzetességek. Filmek többsége vígjáték volt. Egy pehelykönnyű commerce film, amely viszonylag rövid idő alatt készült, főleg a mai filmgyártáshoz képest extra sebességgel, vagyis néhány hét alatt a nulláról elkészült egy film. Körülbelül 2-3 hét volt nagyjából az, amikor egy magyar film vígjáték elkészült. Jellemző volt rá, vagy szinte kizárólagos jellemzője, azt is mondhatnám, hogy sablon szerepek, sablon karakterek és sablon történetek voltak a magyar filmekben. A két világháború közötti valóság, az akkori időszaknak a politikai rendszere, intézményrendszere, társadalmi normái, társadalmi problémái egyáltalán nem jelenhettek meg a magyar filmekben.
Volt egy cenzor, vagy egyfajta cenzúra működött ebben, vagy öncenzúraként?
Hát öncenzúra is volt, de nem jelenhetett meg társadalomkritika. És különösen ez azután már, amiután felállították a film és színház művészeti kamarát, ahol kifejezetten cenzúrázták is a filmeket, de előtte sem volt ez jellemző, hanem az volt jellemző, hogy egy múltba vetített vígjáték történetet adtak elő, ami mindig happy enddel végződik. Sablon karakterek, sablon szerepek voltak, és a történet jellemzően a felső középosztály, illetve a nagypolgárság vagy az arisztokráciának a köréiben játszódott.
Igen, mert ha megnézünk egy korszakbeli filmet, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy tényleg hogy a szereplők 70-80%-a is akár, ahogy említetted, a középosztály, az arisztokrációhoz tartozik. Maximum egy olyan történetről beszélhetünk, ahol egy viszonylag gazdag vagy felső középosztálybeli arisztokrata fiatalember mondjuk egy középosztály, alsó középosztálybeli hölgyel jön össze, és akkor ez egy happy end történet.
Igen.
Tehát végül is a társadalmi valóság, mint olyan reflexiók nem igazán jellemezték ezeket a filmeket.
Én azt mondom, hogy egyáltalán nem. Tehát kijelentett, hogy egyáltalán nem jellemezték. Igen, valóban így volt, hogy egy felsőbb osztálybeli buri kisasszony egy alsóbb osztálybeli fiatalemberre jön össze, vagy pont fordítva, és ez áthágva a társadalmi rangbeli különbségeket boldog szerelemmé teljesedik be. Minden akkori filmnek jellemzője a humor, a gegeknek a használata, a rövid humornak a használata, egy-egy poénnak a ismételgetése, vagy sok kicsi poénnak az ismételgetése, amire külön karakterszereplőket alkalmaztak. Hát, hogy elég ismertebb ilyen karakterszereplő Kabos Gyula volt, de akár mondhatnám...
Mi volt az ő karaktere?
Az ő karaktere általában a kisember, aki alkalmazottként jelenik meg egy-egy filmbe, de nem mindig, valamikor...
Könyvelő, vagy
sokszor a zsidó kisember figurája, vagy többször a zsidó kisember figurája, de van olyan, amikor épp, hogy ő játssza főszerepet, és egy gazdag gyárost játszik, akinek a lánya beleszeret egy katonatisztbe. A katonatisztek is előszeretettel jelentek meg. De egy szó mint száz, a filmekben nem jelent meg semmiféle társadalomkritika, már korszakban is sokak szemében problémásnak minősült.
Bocsánat, hogy közben összehasonlítva a színjátszással például, ahol azért úgy mélyebb reflexiók vannak, akkor a film azért sokkal óvatosabb volt.
Sokkal óvatosabb volt, nem lehetett benne igazán kiteljesedni. Ezért nem is beszélhetünk arról, hogy úgynevezett szerzői filmek lettek volna, mint manapság egy-egy filmrendezőhez kötünk, mint a Woody Allen filmek például, vagy magyar rendezőket is mondhatnék, kötjük a filmeket, hanem karakterekhez kötjük, mondjuk, hogy kabos filmek, azt mondjuk, vagy ahol Páger Antal játszott, vagy Tolnai Klári. De egy rendezőhöz ritkán köt ma már a néző filmet. Székely István, aki számos filmnek volt a rendezője, egy feledésbe merült figura, mert a filmében nem az volt a fontos, hogy Székelyre egyedi jellemző tónus és hangvétel jelenjen meg, mert nagyjából hasonló volt az összesbe, hanem a szereplőket úgy választotta ki, ami alapján be lehetett azonosítani, hogy ez egy kabos film, akkor nagyjából lehetett tudni, hogy mire lehet számítani.
A forgatókönyvírók, ők milyen szerepet játszottak? Gondolom, hogy főleg, hogyha a film így módon készült, akkor ők
fontos szerepet játszottak.
Ez a szerepük volt a legfontosabb.
Fontos szerepet játszottak, hogy regény adaptációk voltak, sokszor végjáték adaptációk, vagy a korabeli ismert írók, filmforgatókönyvírók, például Békefi László adtak nyersanyagot a filmeknek. Tehát rögtön elmondanám még azt is, ezt a fontos tényezőt, hogy a karakterszerepeknek óriási volt a jelentősége, be voltak skatujázva bizonyos színészek, ismert és jó színházi színészek bizonyos szerepkörökre. A Bon Vivant figurája volt. Jávor Pál, voltak olyan neves színészek, akik mindig főszerepet játszottak, mindig az erős férfit, szerelmes férfit játszották, Jávor, Páger Antal, Kis Ferenc és mások, voltak, akik a női figurákat játszották, Tolnai Klári, stb. És jól be lehetett kategorizálni. De még annyit szeretnék hozzátenni, hogy voltak másfajta filmek is a korban, amelyek ettől eltértek.
Jó, ezzel folytatjuk majd, tartunk egy rövid zenei szünetet, majd ezt követően folytatjuk Széchenyi Andrással a beszélgetést a két világháború közötti magyar filmekről.
Akkor repül.
múltkereső mai meghívottja Széchenyi András, a Budapesti Holokauszt Emlékközpont munkatársa, akivel a két világháború közötti magyar filmekről beszélgettünk, és elhangzott a beszélgetésünk során, hogy mennyire színészcentrikusak voltak ezek a filmek, és itt elhangzott több nagy név is, Kabos, Páger és satöbbi. Mennyire voltak sztárok, hát nem kimondottan a szó mai értelmében, de mennyire voltak ismertek ezek a színészek, és mit jelentett számukra az, hogy ilyen mennyiségű filmben jelenhettek meg ebben az időszakban?
Hatalmas sztárok voltak, sokkal nagyobb sztárok voltak, mint ma a színészek, ez kijelenthető, ami abból adódott, hogy a média teljesen más, hogy működött, mint manapság. Ugye rádió volt, és rádió se jutott el mindenhova, újságok voltak, és a film volt az a nagy médium, ami hatalmas közönség sikert hozott. És aki a filmben megjelent, az nagyon ismert lett. Na, hatalmas sztárok voltak az akkori jelentős színészek, és nagyon jól is kerestek, ezt meg kell mondani, hogy igazi komoly vagyont lehetett felhalmozni egy-egy filmszereppel. És a filmek tömegességéből adódik, hogy mivel néhány hét alatt készültek, és a külső jelenetek azok szinte minimálisak voltak, mindig díszletek között, vagy lakásbelsőkben játszódó jelenetek voltak a magyar filmekben. Nagyon ritka volt az utcai jelenet, olcsók is voltak, gyorsan elkészíthetők voltak, és a gázsik viszont nagyon magasak voltak ezzel szemben. A film színész gázsik tették ki a film költségeinek a jelentős részét, jól kerestek, sztárok voltak, jól éltek.
Bevétel hozott akkor?
Volt igen, nagyon ilyen? Sokat. Ugye az akkori filmeket filmszínházakba játszották természetesen, és tódult a nép ezekért a filléres jegyekért. A film az volt az a művészeti forma, a színházzal szemben például, ami minden társadalmi réteg, gyakorlatilag minden társadalmi réteg számára elérhető volt, még a parasztság számára is, hiszen vidéken is működött egy csomó mozi, olcsó mozi. Amit még szerettem volna kihangsúlyozni, és ez fontos, hogy nem csak ezek a pehelykönnyű, happy endes, szirupos vígjátékok voltak azért ebben az időszakban, hanem volt néhány kivétel is, amik figyelemre méltó kezdeményezései voltak a háború utáni magyar filmgyártásnak. Elsősorban az első ilyen volt a Halálos tavasz talán, amely eltért ettől a típustól, és az már egy melodráma volt. Igazából egy dráma volt, ahol nem csak a boldogság jelent meg, hanem emberi érzelmek, konfliktusok, és bizony a női szerepnek az akkori rendszerben való átlényegülése is, amennyiben Karádi Katalin azért egy hódító szerepkörben mutatkozott meg. Tehát ez már egy teljesen eltérő női film volt.
Szerepkörből akkor kilépett.
Igen, és ez hatalmas felzúdulás is váltott ki sokakban, hogy hát milyen film ez, ahol a nő ennyire önálló, ahol gondolatai vannak, ahol nem csak arról van szó, hogy szeretjük egymást, és végül boldogságban.
Sok erő vita volt?
Hát vita nem volt, de azért sokakban ez felzúdulást keltett, mások meg örömmel fogadták, hogy végre nem egy sablon filmet látott.
A hagyományos női szerepből ki lehet lépni.
Aztán a háború időszakában voltak egyéb filmek is, amelyek őben a háborús szerepvállalás nyilvánult meg.
Itt valahol az akkori politikai rendszer próbálkozott azzal, hogy esetleg a háborús politikai célokat megjelenítse valamilyen formában, ilyen széles körben terjessz a filmekben.
Érdekes módon nem nagyon tapasztalható az a háborús filmekben. Lehetett volna erre igény, de valahogy nagyon hogy kevés olyan film van. Igen, nagyon kevés olyan film van, ahol igazi propaganda van. A revíziós gondolatkör azért megjelenik a filmekben, de az mondjuk nem egy politikai programhoz kötődik, hanem ez egy általános társadalmi
ez hogyan, igény volt. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, főleg itt, hogy most egy erdélyi studiban beszélgetünk, hogy egy revízió különböző gondolatai formája esetleg hogyan jelentek
csak
meg
egy pici dolgokban jelentek meg. Tehát megjelent a háttérben egy nagy Magyarország, vagy Erdélyről volt szó sokszor,
vagy
és annak kapcsán voltak megjegyzések.
Vagy helyzetek.
Igen, az is nagyon népszerű volt. Az Erdély tematika az igen népszerű volt a filmekben. Tehát nagyon sokszor egy székely lányról volt szó, vagy székelyek jelentek meg, és ez még pozitív. Nagyon leegyszerűsített, tipizált, kicsi bugyuta formában, ahogy ezt a pestiek elképzelik, úgymond, de mégiscsak megjelent, és mindig pozitív formában.
Tehát akkor ez a fajta sztereotípia, ami ugye napjainkig húzódó vita, hogy hogyan jelenik meg az erdélyi, igen, vagy a székely különböző pesti produkciókban, de akár a mostani
ez ebben is tetten
sorozatokban is, tehát azt mondja, a Barátok közben, vagy a másikban is van tipikusan erdélyi szereplő, hogy akkor tehát ennek már komoly múltja van.
Igen. No, nem volt domináns, de volt benne. Ez illeszkedik abba a sematizmusban, ami egyébként a film más szegmenseit is jellemezte. Az erdélyiség is egy ilyen tematikus dolog volt, különösen a a második bécsi döntés után, amikor ez a Magyarország gondolkodásba is előtérbe került az Erdély kérdés.
A két világháború között a magyar társadalomra egyre fokozottabban volt jellemző az antiszemitizmus, és tudjuk, hogy ez milyen irányt vett a háború közelettével, meg a háború alatt. A filmekben ez a zsidó kérdés, ez a problematika jelenik meg? Azon túl, hogy említetted, hogy ugye a tipikus zsidó kisember szerepében Kabor Gyula gyakran jelenik meg a filmvászon.
Érdekes módon nem különösebben, nem lehet azt mondani, hogy nagyon sok ilyen van, ahol antiszemitizmus tetten érhető lenne, de azért van egy-két olyan film, például az Őrségváltás, nem is tudom, talán 42-es, amiben ez azért komolyabban megjelenik, vagy direkt antiszemita megszólalások vannak, de
ebben a filmben már tetten érhető?
Igen.
Milyen formában, hogyan, vagy ez hogyan jelent
most nem,
meg?
Nem akarnék butaságot mondani, mert hogy milyen formában, de megjelenik. Azt kihangsúlyoznám, hogy nem domináns. Tehát ebben a filmben igen, egy-két olyan film van, amiben igen, de a többiben szinte nincs is, nem szerepel. Ha zsidó megjelenik a filmekben, akkor ez mindig valami alacsonyabb kategória, vagy alacsonyabb poszttársadalmi szerepkörben lévő embert mutat be, aki...
Hát akkor mindig van egy ilyen sztereotíp kategória.
Igen, hogy... itt is van egy kategória, hogy ez mindig valami kisember, aki vagy pedig háttérben megjelenik valami kicsit negatívabb vonulat velük kapcsolatban, hogy te zsidó gyáros, vagy zsidó bankár esetleg van rá utalás, de antiszemitizmus nincs. Ami jellemző még, és az megjelentek a szerzői filmek a háborús években, Szőcs István munkái révén elsősorban, amelyek igazi társadalmi problémákat, valós társadalmi problémákat, vagy valós érzelmi viszonyulásokat jelenítenek. Ez aztán már teljesen más volt, mint az előzőek, de ez inkább nem a két világháború filmeknek a jellemzője, az a Szőcsféle vonulat, hanem inkább már a háború utáni magyar filmgyártásnak ilyen előszeleként tekinthető. Kitört a magyar filmgyártás azért a korszak végére ebből a sablon szerepből, ez a lényeg.
És ez nagyjából ehhez kapcsolódik az utolsó kérdésem is, hogy esetleg tudnál-e arról mesélni nekünk, hogy ez mennyire volt mondjuk egyedi a korszakban a magyar filmgyártás, tehát összehasonlítva mondjuk más közép-kelet-európai országok filmgyártásával. Én azt tudom, hogy például tehát Romániára nem volt ennyire jellemző, és nem volt ilyen filmkultusz, meg egy ilyen mértékű, mennyiségű és minőségű filmgyártás sem a korszakban.
A magyar filmgyártás nagyon sokban idomult a német filmgyártáshoz, ez sok mindenben megmutatkozik, például az, hogy az UFA német filmgyárral volt egy csomó szerződése a magyar filmgyáraknak, és ez a típusú filmkészítés azért a német filmgyártásra hajazott, csak úgy volt, 1933 után már náci szellemi filmek készültek, de ez a könnyed vígjáték formula, gyorsan elkészítő sablon karakterekkel ez arra volt jellemző. Arra nincsen elemzés, vagy legalábbis nem tudok, de nagyon érdekes lenne, ha egy ilyen közép-kelet-európai összehasonlító filmtörténetet tudnánk nézni. Ez egy nagyon-nagyon jó kutatási téma. Magyar szakirodalom erre nincs. Úgyhogy erre ezt tudom mondani, hogy ezt nem tudom megítélni.
Földuttuk a labdát, lehet jelentkezni ebben. Igen. Széchenyi András, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
A Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Múlt heti játékunk nyertese Szekeres István, aki nyereményét átveheti a rádió portáján. A beszélgető partneremmel a két világháború közötti magyar filmgyártásról beszélgettünk, ide kötődik a mai kérdés is. Nevezzenek meg két olyan színészt vagy színésznőt, akik meghatározták ennek a korszaknak a filmgyártását. Tehát két névre vagyunk kíváncsiak, két olyan névre, két olyan színésznő nevére, akik ismertek voltak, meghatározták a két világháború közötti magyar filmgyártást. Válaszaikat a jövő hét végéig a multkereső@marosvasarhelyiradio.ro e-mail címre, vagy a Facebookon a Múltkereső névre várjuk. A helyesen válaszolók között a Csíkszeredai Proprint könyvkiadó jóvoltából könyvjutalmat sorsolunk ki. Jövő heti meghívottunkkal, Szarka László történésszel, december 1-e jelentőségéről, majd a december 1-ét követő 1919-es magyar béketárgyalási kísérletekről beszélgetünk. Novák Csaba Zoltánt hallották, köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
Rádiós Rétes.